Mai alkalmon a témánk dicsőítés lesz. Azt írtam föl, hogy dicsőítés 2. Ugyanis a múltkori közösségi alkalmon, amit Zsuzsi néni tartott, felbátorodtam arra, hogy beszélgessünk akkor erről a témáról folytatólagosan, hiszen ez egy nagyon fontos téma, azt gondolom, egy keresztény ember életében. Az Isten dicsőítése. És bár eddig is azért is örültem neki, mikor ott ültem a múltkori alkalmon, mert ez a témával már foglalkoztam, és így nem nagyon kellett a mai alkalomra készülni, mert mindig félretettem, úgy gondolván, hogy esetleg ez nem olyan aktuális, vagy a gyülekezetnek nem biztos, hogy ez az, ami úgy különösebben érdekes, de felbátorodva a Zsuzsi néni alkalmán, én is úgy gondoltam, hogy akkor beszélgessünk erről. És egy külön kis szegmest említve a dicsőítésből, ez a Dávid sátora. Ezt a kis címet adtam ennek a mai alkalmunknak. Hát nem tudom, hogy ki az, aki már hallott erről a szóösszetételről, hogy Dávid sátora, meg a dicsőítés kapcsolata. Tehát van, aki hallott erről már? Van. Körülbelül a fél itt levőknek a fele emelte fel a kezét. Nos, hát ezt a kapcsolatot, hogy dicsőítés és Dávid sátora, ezt szeretném, hogyha megnéznénk, és hát minél inkább az igéhez ragaszkodva, igei példákat nézve erről, így elmékedve erről. Egy kicsit különbözőképpen lehet biztos megfogalmazni, hogy mi is az a dicsőítés. És biztos, hogy több jó megfogalmazás van. Adjunk egy pár választ erre, egy-egy gondolatban, akinek van gondolata, az ossza meg itt most, hogy mi a dicsőítés? Tehát amikor ezt a fogalmat használjuk, hogy dicsőítés, akkor az mit tartalmaz, mit jelenthet?
Hálaadás, magasztalás.
Igen, hálaadás, magasztalás.
Szentkedezés.
Istent dicsérjük. Igen. Van valami?
Öröm.
Öröm. Jó kedv.
Például visszhangozni Istennek az igazságait is.
Igen, visszhangozni Isten igazságait. Tettéről emlékezni. De valójában mondhatjuk azt, hogy ez egy emberi magatartásforma, ugye? A belső lelkünk arról azt fejezi ki, hogy mi látjuk Istennek a nagyságát. Istennek azt a megmagyarázhatatlan vonzalmát, amit értelemmel talán nem is lehet teljesen lefedni, ha értelemmel gondolkozunk az Istenről és az Isten által alkotott és általunk látható és tapasztalható világról, de mégis egyfajta az értelmet meghaladó vonzalom ébred a szívünkbe, és ez kifejeződik Isten irányába. Ezért nagyon fontos, hogy amikor a dicsőítés lelkületét átéljük, akkor az túlmutat az egyfajta értelmi belátásunkon, és mégis Isten irányába való vonzalomon alapul, és mondhatjuk azt is, hogy kimondhatatlan hálaadást élünk át a mi bensőnkben. És ma reggel elhangzott a délelőtti Isten tiszteleten, hogy Isten legnagyobb ajándéka az, hogy... Bocsánat. Mondod a feleségemnek, mert a lányom meg közben távol van, aztán lehet, hogy most jön itt a hazafelé. Elnézést. Tehát elhangzott a ma délelőtti Isten tiszteleten egy olyan mondat, hogy Isten legnagyobb ajándéka az mi üdvösségünk, hogy üdvösséget adunk. És amikor ez elhangzott, én azon gondolkoztam, hogy vajon ez-e az Isten legnagyobb ajándéka, és akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy emellé társítva vajon én mit választanék, hogy ha nem üdvözülnék én, de megtapasztalhatnám a valóságos Istent úgy, hogy érzékelem, a szellememmel mondjuk, és láthatom az ő igazságát, és szemlélhetem azt mondjuk egy véges ideig, mondjuk 5 évig, szemlélhetem, láthatom valójában, amilyen ő, úgy, ahogy ember láthatja azt, és 5 év múlva nekem megszűnik, kihuny az életem, vagy pedig egy örökké valóságig én megmenekülve létezek, de elválasztva ettől az Isten látástól, hogy úgy fejezzem ki magam. Vajon melyik a nagyobb idézel ajándéka Istennek, melyik lenne? És ezen gondolkoztam úgy magam, amikor ez elhangzott. A választ mindenkinek magára rábízom. Egyet azért biztosan nem is maga a válaszadás, az is érdekes, de úgy felvetődött bennem a kérdés, és úgy fogalmazódott meg, hogy olyan nagy öröm van bennem, és hála, és tényleg az én saját lényemen túlmutató, és saját lényemet meghaladó, kisugárzó belső öröm, vagy béke, vagy hálaadás, ami végső soron nem is az én lényemhez kapcsolódik, hanem Istenhez magához. Tehát ez az Isten látás, ez az Isten tapasztalat, amit megtapasztalunk belül, amikor Istennel a Szentlélek által közösségben vagyunk, ez maga az, ami az az örömforrásunk, vagy az, ami erőt adó az életünkbe. És hát úgy élni, létezni egy tudatos embernek, hogy mondjuk Istent nem látja, és mondjuk örökké él, az egy dolog. Meg úgy élni valakinek egy bizonyos időszakaszig, hogy valóságosan látja az Istent, az egy másik dolog. Mindenki gondolkozhat ezen, hogy akkor melyik a nagyobb ajándéka Istennek. De hát valójában a dicsőítés az embernek egy belső szellemi magatartás formája. És az az ember, aki tudatában van az Isten felé való jó indulatának, az tudja ezt átélni. Azt tudja a dicsőítésnek a belső lelki állapotát átélni, hogy ez egy kivételes állapot. És ugye ez az öröm, ez a hála, ez kifejeződik bennünk, amikor dicsőítjük Istent. Akár gondolatainkban, imádságban, akár énekkel, akár más módon dicsőítjük Istent. Na most rátérve akkor a dicsőítésről a Dávid sátorára. Mi az a Dávid sátora? Dávid sátora. És ugye van egy, ismerünk egy sátort, a Mózes sátrát, a Szent sátort. Ide fölírom mellé, hogy mi a Mózes, vagy mi a Szent sátor. A Mózes sátor, vagy a szövetség, vagy a Szent hallék. Ugye sokkal ismertebb a Szent sátor, amit ugye Isten a Mózes könyvében olvashatunk. Isten rendelt, hogy építse fel Mózes pontos előírások szerint 10 sátorlapból, ilyen karikákkal, így úgy, szentek szentje, stb. Ez mindenki számára sokkal jobban ismert, mint a Dávid sátora, és mégis most szeretném így egy alkalommal tárgyalni ezt a kettőt, a kettőnek az azonosságait, esetleg különbségeit. Mind a kettő egy sátor. A Mózes sátorát ugye Isten rendelte, hogy építse fel Mózes, meghatározott rend szerint. A Dávid sátorát, azt majd meg fogjuk látni, hogy ki rendelte és hogyan készült. Dávid építette, és közös mind a kettőben, hogy mind a kettőben a szövetség ládája került elhelyezésre. A Mózes sátorában eredetileg az elkészült láda elhelyezésre került, és az Isten tisztelet e körül a láda és Szent sátor körül zajlott, és a Dávid sátoránál is majd látni fogjuk, hogy itt is azért készült ez a sátor, hogy a szövetség ládájának lakhelyet adjon. Amit Dávid épp akkor hozatott vissza, és helyezte el a úgynevezett Dávid sátorában. Tehát a láda elhelyezésére szolgált, és Isten tisztelet volt körülötte mind a két sátorban. Olvassuk föl a igéből a 2 Sámuel 6-ban van. Nyissuk ki Bibliánkat a 2 Sámuel 6-nál. Azt mondja, hogy mindjárt keresem, csak nem sorba akarom. Jó, azt mondja 2 Sámuel 6:1-től. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 ezer embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Bálé Jehúdába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta levő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai Uzzá és Achjó irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, mely a dombon volt. Achjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt. Mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Most egy másik helyről szeretnék felolvasni egy-két igét. A 1 Krónikák 16-tól. Itt azt olvassuk, hogy azután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid mond föl. Tehát az 1 Krónikák 16:1-től olvasom. Amelyet Dávid mond föl, majd égő áldozatokat és béke áldozatokat mutattak be az Isten színe előtt, miután Dávid befejezte az égő áldozat és béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében, és kiosztott minden izraeli férfinak és nőnek fejenként egy darab kenyeret, préselt datóját, meg aszúszőlőt. Tehát Dávid vitette el ezt a ládát Jeruzsálembe magához. Na most azt tudjuk, hogy a láda a későbbiekben ugye a templomban volt, a Salamon által épített templomban, de vajon ez a sátor, amit itt Dávid felvont, vajon itt meddig, mennyi ideig volt a láda?
Még föl nem építették a templomot.
Nagyon jó, de a kérdés az volt, hogy az mennyi idő volt. Tehát amíg elhozott a Dávid, lerakta ebbe a Dávid által épített sátorban.
Vagy 20 év.
20 év. Igen. Más tipp. Ilyen sok, 20 év. Ugyanis bizonyos istentiszteleti rend alakult ki, e körül a sátor körül. 20 évig. Hát valójában 40 évig volt ott a láda.
Nem engedte Isten, hogy Dávid templomot
építsen. Így van. Így van, ugye sok vér tapadt a kezéhez Dávidnak, ezért azt mondta Isten, hogy ő nem építheti fel, hanem a fia fogja, akinek. Igen.
Ez Dávid uralkodásának legelején volt ez? Mert a 40 évig uralkodott Dávid a szoktébe, ezt nem tudni, hogy
Salamon se egyből építettem.
És igen, azt hiszem, hogy...
Igen, mert ott is idő kell.
Így van, tehát bizonyos források szerint Krisztus előtt 1050-től 1010-ig volt a láda itt a Szent Sátorban. Más források szerint más idő, tehát ez ahány forrás nézünk, tehát nem lehet pontosan 100%-ra meghatározni ezt a... Tessék? Nem, semmi, majd szólok. Felolvasok egy ilyen forrásból való művet, ami az a kérdésre ad választ, hogy a szövetség ládája mindig a jeruzsálemi templomban volt. Tehát ugye most kaptuk meg a választ, de így utólag felolvasom, hogy itt közben az anyagok között is, ahogy cikázok, tehát lesznek átfedések információk között. Tehát a szövetség ládája eredetileg a Mózes sátorában volt. Krisztus előtt 1050-ben Dávid hozta a ládát Jeruzsálemben. ugye nem hozatta, hanem ő maga is ott volt, amikor hozták. Majd arra a részletre is visszatérünk, hogy történt ez a láda elhozása. Hozta a ládát Jeruzsálembe, és helyezte el egy sátorban, a idézőjel Dávid sátorában. A láda 40 évig maradt ebben a sátorban, addig, míg áthelyezték a templomba, amelyet Salamon, Dávid fia épített Krisztus előtt 1010-ben. 2 Krónikák 5-től 7-ig szól erről a részről. Nos, bizonyos Isten tiszteleti rend alakult ki, azt említettem, mind a két sátor körül. A kérdés az ugyan számunkra, hogy miért foglalkozunk ezzel most, ma élő keresztények. Miért van létjogosultsága ennek? Mit jelent a Dávid sátora nekünk, ma élő keresztényeknek? Ámosz prófétánál találunk egy érdekes proféciát, amit szeretném, ha felolvasnánk, ez az Ámosz 9.11. És akkor közelebb jutunk, hogy miért beszélünk most itt mai napon erről az egész kérdésről. Valaki felolvasná nekem az Ámosz próféta 9. fejezetének a 11. versét? Azon a napon úgy kezdődik.
Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdal.
Igen. Tehát arról szól Ámosz, hogy azon a napon, egy jövőben bekövetkező időpontban, fölállítom Dávid összedőlt sátorát. Ugye nem nagyon olvasjuk, hogy összedőlt volna ez a sátor egyébként. Mégis így fogalmaz a proféta, hogy Dávid összedőlt sátorát azon a napon fölépítem majd, kijavítva réseit, helyreállítom romjait. Fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan. Testvérek, nem rogyott össze Dávid sátora, hiszen áttették majd, ha megnézzük, a Salamon templomába, és ott volt a láda, és a sátor sem omlott össze. Mégis erről beszél. Az első században, hogy ez az ámoszi proféciáról hogyan kapcsolódhatunk a újszövetségi kereszténységhez. Az első században a kereszténység vezetői értelmezték ezt a proféciát. És ezt most nézzük meg apostolok cselekedetei 15. fejezetében, ahol előkerül ez a profécia, ámoszi profécia. Jakab értelmezi ezt. Szeretném, ha valaki felolvasná, az apostolok cselekedetei 13. verstől a 18. versig. És nagyon figyeljünk. Erről a Dávid leomlott sátora azon a napon fölépítem, stb. Abcsel 15-13.
Amikor elhallgatta, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a fogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom.
18. versig.
Hogy keresse az emberek maradéka az urat, és mindazok a fogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt székhez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja.
Így van. Tehát azt láthatjuk, hogy Jakab úgy értelmezte, hogy amikor a fogányok megtérése ugye bekövetkezik, akkor Dávid sátora, ez a titokzatos szókapcsolat, hogy mi az a Dávid, még mindig nem kaptuk meg ezt, de hogy amikor a fogányok megtérése elkezdődik, és az összegyűjtése megindul, akkor van az a nap, és az az ő napjaik, ugye, mert ők is csodálkozva szemlélték azt, hogy a fogányok megtérnek. Ugye nem akarták elhinni, hogy kitöltetett a Szentlélek, de azok a csodálatos jelek, a nyelveken szólás, amit megkaptak ők is ugyanúgy, mint ahogy ők, az bizonyította, hogy itt Isten nem tesz különbséget többé, a kiválasztott nép, az nem korlátozódik az izraelitákra, hanem a pogányokra is. És azt mondta itt Jakab, hogy ez a napjaikban teljesedik be a Dávid leomlott sátora. Az a érdekes Isten tiszteleti rendbeli különbség, talán nézzük is akkor meg majd, hogy mi volt a különlegessége a Dávid sátora köré épített Isten tiszteleti rendnek. Mi volt az, ami eltért a Mózes sátoránál lévő Isten tiszteleti renddel? Most akkor vetítsük ki, Laci, a... első részét. Igen. Itt van egy kis rövid ismertető. A Dávid sátora nevét adták annak a sátornak, amit Dávid király állított fel a Sion hegyén, Jeruzsálemben, a szövetség ládája házaként. Ez volt a középpontja egy új rend szerinti örömteli imádásnak, amely éles ellentétben van az ünnepélyes Mózes sátorában bemutatott imádattal. Az állatáldozatok helyett Dávid sátorában dicséret, öröm és hála áldozatokat ajánlottak föl. Például Zsoltárok 95, mennyit, azok nem olvasom föl, azt mindenki elolvashatja. A Dávid sátora egyfajta mintája a gyülekezet imádatának. Jézus teljesítette az Ószövetség áldozati rendje szerinti áldozatot, majd erre az ígére visszatérünk, ha lesz időnk, a kereszten való halálával. A gyülekezet áldozata az új szövetségi papság hála öröm áldozata volt. Na most nézzük meg, mehetünk a következőre. Az igéből, hogy Dávid idejében, mit olvasunk itt most már tényleg konkrétan a Dávid sátora köré rendezett Isten tiszteletnek. 1 Krónikák 23.1-től 5-ig ezt olvassuk. Dávid megöregedve és betelve az élettel fiát Salamon tette Izrael királyává, összegyűjtötte Izrael minden vezetőjét, meg a papokat és a lévitákat. Számba vették a lévitákat 30 évesektől fölfelé, és a férfiak száma 38 ezer fő volt. Ezek közül 24 ezeren intézzék az úrházának a teendőit, az elöljárók és bírák 6 ezeren legyenek, a kapuőrök 4 ezeren, 4 ezeren pedig dicsérjék az urat azokon a hangszereken, amelyeket én készítettem az úr dicséretére. Azután Dávid csoportokba osztotta őket, Lévi fiai, Gerson, Kehát és Merári szerint. Ugye, múltkor szó volt, hogy hány hangszert készítetett Dávid erre az Isten tiszteleti alkalomra? 4 ezer. Lehet, hogy be se férne ide ebbe a terembe. Na most azt... igen. Tehát 4 ezeren dicsérjék az urat. El tudjuk azt képzelni? Régi baptisták azt mondják, hogy nagy énekkarok, zenekarok voltak. De azért 4 ezer hangszeren játszó ember, aki az urat dicséri, még ha 3 műszakra bontjuk őket is, és 1300 jut egy műszakra, úgymond, az is óriási, hatalmas szám. Tehát itt valami óriási, katartikus öröm kifejeződés jelenhetett meg, amit mi elképzelni sem tudunk. Mert 4000 hangszernek a harmada is hatalmas szám. Hogy mi szükség volt erre, az Dávidnak a bensejében keresendő, az ő dicsőítő bensejében. Na most tovább olvasva, ott kellett állniuk minden reggel. Hol? Hát a Szent Sátornál, ugye? Ugyanazt olvassuk, hogy intézzék az Úr házának a teendőit. De Dávid sátorában az Úr kőháza, az nem létezett. Az Úr háza, az ez a sátor volt, ahova a frigyládát, a szövetség ládáját Dávid elhozta és behelyezte. Tehát ott kellett állniuk minden reggel, hogy miért, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak. Ugyanígy esténként is. És ha égő áldozatot mutattak be az Úrnak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott számban kellett állandóan az Úr előtt állniuk. Tehát állandóan az Úr előtt.
Szabadban.
Igen.
A sátorban nem fértek be.
Igen, igen. Hát ezek nem fértek be a sátorban. Igen. Nos, hát itt azt látjuk, hogy elkezdődik itt a szent... szóval ez a sátor is azért szent sátor volt, És itt az Isten tiszteleti rendet állította helyre Dávid, mert egyszer nyilatkozott, hogy nem foglalkoztunk Saul idejében az Új Szövetség ládájával, ezért hozzuk el most ide. Egyébként majd lehet, hogy oda megyünk, csak olyan sok ez az egész anyag. Tehát az áldozatokat, égő áldozatokat, meg egyéb dolgokat, azokat Gibeonban mutatták be, ami körülbelül egy olyan 3-4 kilométerre van Jeruzsálemtől. Mert lehet, hogy azt is felolvasom. Na, akkor felolvasom. Azt mondja, hogy rendelt az Úr ládájához szolgálattevő lévitákat, hogy hirdessék, magasztalják és dicsérjék Izrael Istenét. Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekarjár, továbbá Jeiel, Semirámot, Jehuél, Mattitjá, Eliáb, Benájáhó és Óbededom, Jetél a lanton és a citerán, Ászáf pedig a cintányéron játszott. Benájáhú és Jahaziel papok voltak az állandó harsonások az Új Szövetség ládája előtt. Azon a napon bízta meg először Dávid, Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. A múltkor egy Ászáf Zsoltárt elemeztünk a múltkori alkalman, és a Zsoltárok könyvének nagy része az Dávid tollából származik, neki van apostrofálva, ugye? Akkor keletkeztek ebbe az időszakban a Zsoltároknak a nagy része. Dávid idejében. Mennyivel vagyunk Mózes után? Laci bács. Mennyivel vagyunk Mózes után? Dávidnál? Körülbelül?
Néhány száz évben.
Így van, néhány száz évben. Mondjuk azt, hogy 400 évben. Többféle elmélet van. Mondjuk azt, hogy 400 évben nem tévedhetünk. Tehát ugye viszontagságos volt a láda útja, mert ugye filiszteusoknál volt, elveszett, ugye a bíráskorában egy királyság előtt. Most Dávid foglalkozik a szövetség ládájával, és visszahozza Jeruzsálembe, és nem is akárhogy, majd a visszahozatalnak is egy-két körülményét meg fogjuk nézni. De már ez a grandiózus szám, amit említettem, ez a 4000 hangszer, ez már valami olyat mutat, amit hogyha belegondolunk komolyan, akkor látjuk, hogy ez valami nagyon nagy szabású dolog volt. És ugye azt olvassuk, hogy azon a napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atyafiait, hogy magasztalják az Urat. Azt mondja, hogy tovább, itt a Dávid háladó énekét kihagyom, ez egyébként az 1 Krónikák 16-ból olvastam föl. Utána úgy folytatódik, hogy ott hagyta azért Dávid az Új Szövetség ládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál, a mindennapi rend szerint. Továbbá Obédedomot és 68 atyafiát, Obédedom Jedutun fia és Hosszá voltak a kapuőrök. Cádok főpapot és atyafiait, a papokat az Úr hajléka előtt hagyta a Gibeoni áldozóhalmon. A Gibeoni áldozó 4 kilométer. Hogy égő áldozatot mutassanak be állandóan az Úrnak az égő áldozati oltárban, reggel meg este. Egészen úgy, ahogyan megvan írva az Úr törvényében, amelyet Izraelnek parancsolt. Tehát az egy másik helyen, nem messze a sátortól és a ládától, a Gibeoni áldozóhalmon. 3-4 kilométer. Egészen úgy, ahogy az Úr törvényében, amelyet Izraelnek parancsolt. Stb. Jedutunnál voltak a harsonák, a cintányérok és az istenes énekeket kísérő hangszerek. Jedutun fiai kapunál voltak. Azután hazament az egész nép, Dávid is hazament, hogy megáldja házanépét. Ugye 3 kilométert tudott menni ő is. Ja. Nos, tovább folytatva. Krónika 25.1. Dávid és a hadsereg parancsnokai a szolgálatra külön választották Ászáf, Hémán és Jedutun fiai közül, azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon. Ugye mit csináltak? Gondoljuk el, Dávid és a hadsereg parancsnokai leülnek, és mint ma is vannak ilyen műsorok, hogy kiválasztják, hogy ki az, aki a legjobb énekese az országnak, ugye? Zsűrizték, Dávid és a hadsereg parancsokai nézték, hogy ki az, aki prófétai ihlettel tud játszani. Zentfej Laci bejön, és akkor azt mondják, hogy hát ő tud prófétai ihlettel játszani, vagy nem tud. Akkor kérjük a következőt. Utána bejönnék én a citerámon, megmondanák, hogy tudok prófétai ihlettel játszani, vagy nem.
Ezt csinálták Dávid és a hadsereg parancsnokai. És úgy nézett ki, hogy a három családfő, Ászáf, Hémán és Jedútun fiai közül választották ki ezeket az embereket, akik prófétai ihlettel játszottak szerintük, ugye. Citerákon, lantokon és cintányérokon. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az Isten tiszteleti szolgálatot végezték, a dicsőítést. Ászáf fiai közül felsorolva, őket az ihletett módon játszó Ászáf irányította. Tehát ugye Ászáf az apjuk is ihletett módon játszott, azt olvassuk az igében. Jó. Jedútunnak az irányításával ihletett módon játszottak citerán, hálát és dicséretet adva az Úrnak, Jahvénak. Jó. Na most, óriási hangsúlyt fektetnek erre, úgy látszik. Tehát itt kezdődik Dávidnál egyfajta Isten tiszteletbe be a hálának a behozása, és a nagy jelentőség adása. És az első kis szövegben azt olvastuk, hogy egy újfajta Isten tiszteleti rend, amely állatáldozatok helyett a Dávid sávban dicséret és öröm és hála áldozatokat ajánlottak föl. És ez mintája a gyülekezet imádatának. Ugye mi sem hozunk most már állatáldozatokat, viszont öröm és hála áldozatokat hozunk Istennek. Hiszen hálásak lehetünk, hogy az az áldozat, amit a törvény szerint bemutattak idézőjelbe, Jézus Krisztus kereszt áldozata, az megtörtént, mi már nem ilyen módon áldozzuk a vérünket, úgymond a üdvösségünkért, hanem hála áldozatokat hozunk az új szövetségben élve. Azt gondolom, hogy most ez a dicsőítés, ezt a fajta dicsőítésnek az első, a élvonalba helyezését hozta be a 20. század elején a karizmatikus mozgalom egyébként testvérek. Nagyon előtérbe hozták ezt a dicsőítést és ezt az örömteli Isten előtt való örvendezést. Aminek egyébként tényleg majd látni fogjuk, hogy nagyon nagy jelentősége van. És igazából meglepő módon, hogyha ide most fölírnám azt, amit majd végig fogunk nézni, hogy hányszor fordul még elő ez az Ószövetségben? Amikor ez a Dávid sátora említést fog. Ugye eddig mit láttunk? Dávid időszakát, Ámosznál egy proféciát láttunk, és az Új Szövetségben Jakab által értelmezve az ámoszi profécia beteljesedését. Eddig ezt a három pontot láttuk. Vajon van-e még, előfordul-e a Dávid sátora kifejezés és annak a jelentősége az Ószövetségben? A válasz arra az, hogy erre a kérdésre az, hogy igen, és meglepő, hogy hányszor fordul elő. És majd meg fogjuk látni azt, hogy olyan alkalmakkor hozza elő a Szentírás, amikor valamiféle megújulás kezdődik Isten népe között. Ugye mindig az volt, hogy bálványimádásba sodródnak, büntetés, megújulás. Azt mondják egyébként, hogy az 5. század előttig rengeteg bálvány szokott állni föl a régészek Izraelben. Az 5. században, időszámítás előtt, akkor mentek el ugye a babiloni fogságba, és a babiloni fogságba ott nagyon-nagyon megerősödött az identitástudatuk, tehát onnantól kezdve már nem nagyon találnak. Ott rendezték a szent iratokat is egységbe, és ezt most csak azért mondom, hogy a 6. századig, mert 500 és 600 közötti időszakról beszélünk, tehát időszámítás előtt vagyunk. Tehát akkor ebben a bálvány imádós korszakban folyamatos megújulások ütötték föl a fejüket, ugye? És ezeknél a megújulásoknál majd látni fogjuk, ide föl fogom írni azokat a neveket, ahány időszakot jelző bibliai személy életében előjön a Dávid sátora. Visszatérve, nagyon érdekes megnézni az Dávid sátorának a hozatalát. Ugyanis, ahogy említettem, hogy a 20. században a karizmatikus mozgalom hozta előtérbe ezt az Istennek az örömteli és látható imádatát, mi a mellékterméke? Hogy akár felelőtlenül is csak az érzelmek miatt is oda mellé párosultak emberek, és ez ugye visszás, akik komolyan foglalkoztak a hittel, és akik komoly Isten követő életmódot éltek, azon meg ez visszás módon jött le, hogy hát sokan vannak ott, akik csak a ugrabugrálásra, meg a zenére, meg erre mennek oda. De vajon a fürdővíz és a gyerek esetét rá lehet-e mondani erre, hogy ne öntsük ki, vagy kiöntsük, vagy mi legyen ezzel, ezzel kapcsolatban? És most megnézzük azt, hogy amikor Dávid ezt a ládát hozta, ugye, már akkor neki valami ebből a grandiózus tervből belül már benne kellett, hogy legyen, nem utána kapta meg ő ezt az ő lelkébe. Hogyan nyilatkozott meg Dávidnál ez a örömteli dicsőítés, amit utána ő formában ütött és a népre terjesztett ki? Nézzük meg. Azt mondja, hogy 2 Sámuel 6. Igen, igen, 2 Sámuel 6. Azt mondja, hogy amikor hozzák a ládát, onnan olvassuk, hogy ugye Obéd, ugye mi történt, ismerjük a történetet, hogy valaki megbotottak az ökrök, és hozzá, majdnem leesett a láda hozzájuk, és akkor Isten lesújtotta a megoldatlanságot, akkor megijedt Dávid, hogy milyen szent dolog ez, és nem merte magához vitetni. Obéd-Edomnál elhelyezte a ládát, hozták a hírt neki, hogy megáldott Isten Obéd-Edomot. Dávid akkor azt mondta, hogy jó, akkor hozzuk a ládát. Ha így megáldott Isten Obéd-Edomot, akkor változtatott. Erről most nem beszélünk. Innen folytatjuk a történetet. Jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét, és minden évet az Isten ládájáért. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját Obéd-Edom házából, Dávid városából. Amikor 6 lépést tettek azok, akik az Úr ládáját vitték, ő egy bikát és hízott borint áldozott. 6 lépésenként, testvérek. Ez azért nem egy gyors menet volt akkor, ha 6 lépésenként egy áldozatot mutattak be. Egy borjút áldozat. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Én nem vagyok ilyen táncolós, abszolút, de Dávid a teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid az és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürzengéssel. Még egy kifejezés, örömrivalgással. Örömrivalgással és kürzengéssel. De Mikál, Saul leánya, még egy szereplőt most megismerünk, akkor itt felírjuk, hogy Dávid. Mikál, Saul leánya, aki ki volt Dávidnak? Felesége. Tehát a felesége, de Mikál, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol. Dávidról odaírjuk, hogy ugrálva táncol. Az Úr színe előtt. Ezért szívből megvetette őt. Mikálhoz odaírjuk, hogy szívből, tehát nem csak úgy színből, hanem szívből. Szívből megvetette őt. Az Úr ládáját odatették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az Úr előtt. Tehát most tették oda a ládát abba a sátorba, amiről utána Ámosz prófétál, hogy felépítem, mondja az Úr, Dávid leomlott sátorát. Jakab azt mondja, hogy itt az idő, amikor felépíti Istennel. Tehát egy Istennel karöltött ember Dávid, és akkor Mikál, amikor ugye... Tehát mennyire különbözőképpen lehet ugyanazt a helyzetet értelmezni, testvérek. És nagyon fontos, hogy Isten szerint értelmezzük. De olyan, hogy mondjam azt, kicsit Mikál védelmében, hogy logikusnak tekinthető az ő álláspontja is. Ezt csak így zárójelben mondom, mert hogyha azt látja, amit lát, akkor ő, ha nem olyan ugrálós, táncolós fajta, akkor ő neki ez eltérést jelenthet. De vajon mennyire kell ezt kiterjeszteni a saját lényében, Mikának? Az a kérdés. Szívből meg kell vetni, vagy csak legalább egy kérdőjel, hogy nem értem az uramat, majd megkérdezem este. Mert én azt mondom, hogy nem védkezett volna, hogyha azt mondja, hogy furcsa voltál. Minek köszönhető ez? Nem az, hogy rögtön olyan szintre kiterjeszti, hogy szívből megvetni. Nézzük tovább a történetet. Majd az egész népnek, Izrael egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datóját és azhoz szülőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is visszatért, hogy megáldja a háza népét. Tehát ezek után, hogy jött, ő azt gondolta, hogy most a saját háza népét megáldja. Mi van a szívében, ugye? Ugrálva, tehát valami extatikus állapot, olyan öröm. Valami, és azt olvassuk kétszer is eddig, hogy az Úr szín előtt. Ugrálva ugyan, táncolva, öröm rivalgással. Teljes erővel táncolva. És utána meg akarja állítani az ő saját háza népét. Ugye az egész népnek osztogatott ajándékokat, mert úgy érezte, hogy most az ajándékozásnak az ideje. Érezzék, hogy ez egy ajándék. A lára visszahozatala, és hogy most a közelünkben van, és itt tisztelhetjük Istent örömmel. Zsoltárokkal, dicsérettel, hangszerekkel. Ajándékok a népnek. Utána ajándék a saját házam népének. Megáldom őket. Nézzük, hogy előkerül-e még Mikál. Dávid is visszatért, hogy megáldja a háza népét. De Mikál, Saul leánya, kijött Dávid elé, és azt mondta, milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát szolgáinak, a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni. Mikál azt mondta, hogy féleszű. Féleszű. Dávidra. Mert ugye, ha Becsabénál mondta volna, lehet, hogy Isten azt mondja, hogy jó, hogy ezt mondtad a férjedben. De most nem biztos, hogy ezt kellett volna mondani. Mint ahogy féleszű ember szokta magát mutogatni. Dávid ezt felelte Mikálnak. Az Úr színe előtt jártam, a szent táncot. Pont. Ezért, kihagyok egy pár verset, ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul leányának, meddig? Holt a napjáig. Ezért nem lett gyermeke holt a napjáig. Ugye azzal kezdtem ezt a gondolati ívet, hogy visszahozták a Dávid szerinti örömteli dicsőítést a 20. században egy keresztény mozgalom, visszaasságok mellett. De hát melyik mozgalomban egyébként, ha megnéznénk, megismerkednénk a kereszténység különböző ágazataival, akkor azt tapasztalnánk, hogy mindegyik részében vannak visszaasságok. Úgy a baptista mozgalom, a református, az evangélikus, a katolikus, a karizmatikus, ugye mindegyikben, sajnos. De fontos nekünk mindig Isten jelenlétébe értékelni a dolgokat, és megfelelő súlyokat adni ezeknek a különböző dolgoknak, mert Mikánál is azt látjuk, hogy ezt a fajta magatartás formát, amit Dávid belsejét tükrözte, itt elvétette a helyes gondolkodást erről, és ez egy büntetésből, ugye nem a saját büntetése, és nem is Dávid büntette meg ezzel, mert ő ezzel nem tudta volna megbüntetni, hogy nem lett gyermeke holt a napjáig Mikának. Most nézzük akkor a következő előfordulási helyet Dávid után. Ugye 1050-től 1010-ig 40 évig volt a láda itt ezen a helyen, és köré rendezve ez az istentiszteleti rendszer. Salamonnál azt olvassuk a 2. Krónikák 5-nél, hogy akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőjét Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Azután bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott levő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat, beosztásokra való tekintet nélkül, fölállt az oltártól keletre valamennyi énekes lévita. Tehát Ászáf, Hémán és Jedútún, ezt már hallottuk ugye a három családfő, akinek a fiait közül választottak, testvéreikkel fehér ruhába öltözve, tintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonáknak, meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart a szeretete, akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be, úgy, hogy a papok a felhő miatt nem tudtak odállni, hogy a szolgálatokat végezzék. Ez a múlt héten is előkerült, Zsuzsi említett ezt az igét. Nagyon fontos, ige testvérek. Ez egy nagyon-nagyon fontos szakasz. Úgy betöltötte Isten dicsősége azt a helyet, hogy nem tudtak odállni szolgálni. Miért fontos ez? Mert nem a szolgálat a lényeg. Isten a lényeg. Nem az én megszentelődésem akár a lényeg. Még attól is fontosabb, hogy Isten dicsősége. Mert ha szenvedjük Isten dicsőségét, akkor változunk át és formálódunk át az ő, a Krisztus képére. Nem ha szolgáljuk Istent, akkor formálódunk át. Nem. Nem. Nem azt mondom, hogy nem kell szolgálni Istent. És nem azt mondom, hogy nem fontos egy keresztény életében, hogy szolgálja az Urat. De ez nagyon fontos. Nem azt csinálta Isten, hogy hát szolgáljátok már, aztán majd jön a dicsőség, nem? Egyszerűen csak hála áldozatot az énekükkel, a lelkük kifejeződött a dicsőítésben, és akkor betöltött, hogy nem tudtak szolgálni. Mert nem az áldozat a fontos, és nem a szolgálat elsősorban, hanem az Isten dicsősége. És ezt nem szabad soha elfelednünk, hogy a középpontban mindig Isten van. Őrán kell tekintenünk. Nem a magunk részét nézni, és egyébként a dicsőítésben is, a dicsőítő énekekben is. Amikor például olyan szövegek vannak, hogy én majd így szolgálom, úgy szolgálom, van, amikor nem éneklem azt a szakaszt. Csak amikor az Isten dicsősége van, ami tőlem független, van, hogy azt éneklem csak. Azokat a sorokat én kihagyom, hogy én majd ezt, vagy én majd azt. És az a szép a dicsőítésben is, mikor Istenről szól. Az ő nagyságát, az ő szépségéről énekelünk. Ami tőlem független. És valójában tényleg, mi helyen van nekem itt? Amikor Istenről zengedezünk énekeket. Semmi. Én nem vagyok egy valaki. Az én dicsőítésemtől Istennek a dicsősége nem lesz egy szikrával sem nagyobb. Egy szemmel nem lesz nagyobb. És most nem túlzok. És ennek tudatában vagyok, hogy amikor én dicsőítem őt, azzal ő neki se több, se kevesebb. Igen. Katininek a válasz az, hogy igen. Tehát nagyon-nagyon fontos és felemelő ez a ige szakasz, hogy az Úrházát felhő töltötte be, úgy, hogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatokat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Mehetünk tovább. Mármint, hogy igen, így. A papok pedig szolgálatba álltak, a léviták is, az Úr minden hangszerével, amelyeket Dávid király készített, hogy magasztalják az Urat, mert örökké tart szeretete. Ugye? Tehát látjuk, hogy a papok egyfajta olyan szolgálati metódust kezdtek el, ami nem Mózestől ered. Nem Mózestől ered kezdett. Nem itt van a kezdete, hanem Dávidtól ered. Innen, 400 évvel későbbtől kezdődik ez a fajta dicsőítés. Amit Dávid király készített, hogy magasztalják az Urat, mert örökké tart szeretete, miközben ők előadták Dávid dicséretét, a papok velük szemben trombitáltak, az egész Izrael pedig ott állt. A 7. hónap 23. napján hazabocsátott a népet, örültek és jókedvűek voltak azért, mert jót cselekedett az Úr Dáviddal, Salamon népével, Izraellel. Nézzük a következő részt. Jósafátnál is elő. Mit látunk Jósafátnál? Múlt héten is előkerült ez az ige. Egy ütközetről van szó, amikor Izrael ellenségeivel szemben ugye megy. Krisztus előtt 896-ban vagyunk, 100 évvel később. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amikor elkezdték az újjongást, hadd írjam ide föl, hogy újjongás, ez egy, szerintem egy kulcs szó. Amikor elkezdték az újjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és Széir hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úrházához. Nagyon érdekes, hogy nem félelemmel és rettegéssel énekeltek valamit, amit valahogy számú éneket, hanem újjongva. Ez a szó is árulkodó. Az arcvonal mögöttük a fegyveresek. De ugye mit jelent Izrael? Ez a szó mit jelent? Izrael? Isten harcol. Isten harcol. Ott voltak a fegyveresek a második sorban, de az első sorban mi volt? Az énekesek. Az újjongás. Hogy Isten harcol. És Isten adott nekik egy ilyen győzelmet, amikor egy karcsapás nélkül egymásra támadtak, és egymást öltök el az ellenség. Mert Isten hatalmas Isten, azt tesz, amit akar. Tehát ilyen nagy ereje volt ennek a hálaadó, ennek a dicsőítő szellemnek a harcban. És nekünk is harcaink vannak, ugye, nem látható hatalma fejlelemségek ellen, és a hálaadás az nagyon fontos, testvérek, hogy belső állapotunkat jellemezze, mindig. Mert olyan ajándékot kapunk Isten, nem hazudva, de ha kell, és nem olyan állapotban vagyunk, akkor akár parancsolva a saját lelkünknek, ahogy Dávid is parancsolt, hogy áldjad én lelkem az Urat. Áldjad én lelkem. Nem azért, hogy hazudják, mert hazugságnak nincs semmi kis helyese Istennel való kapcsolatunkban. Semmi. Hanem mert van okunk. Aki nem megváltott, annak nem szól ez a parancs. De aki megváltott, és Isten karja védi, ahonnan nem szakítható ki, annak van oka hálát adni. Ha ő úgy gondolja, ha nem. Tőle függetlenül van oka hálát adni. Ez egy tőle független dolog. És ha parancsolni kell a saját lelkünknek, akkor is. Mert örömteli az a rész, az az osztályrész, amit mi kaptunk is nem tudom. Nos, Jósafátnál ugye a hálaadás ilyen gyümölcsöt termett. Nézzük a következő. Tovább megyünk az időbe. 835. Jóás. A hetedik évben nekibátorodott Jójádá, és szövetkezett a század parancsnokokkal, Azarjáhúval, Jehohán fiával, Ismáillal, Jehohánán fiával, Azarjáhúval, Obéd fiával, Mászéjáhúval, Adájáhú fiával, és Elisáfáttal, Zikri fiával. Ezek bejárták Júdát, összegyűjtötték Júda valamennyi városából a lévitákat, meg Izrael családfőit, és Jeruzsálembe jöttek. Az egész gyülekezet. Szövetséget kötött a királlyal az Istenházában. Ezt mondta nekik Jójádá. A király fiának kell uralkodnia, mert az Úr ígérete Dávid fiainak szól. Amikor látta, hogy a király ott áll egy emelvényen, ugye az Úr ígérete Dávid fiainak szól. Milyen ígéretről van szó? Az, hogy Dávid fia közül lesz az, akinek örökké tart a uralkodása, és ugye a békességnek nem lesz vége. Dávid fiainak szól. Amikor látta, hogy a király ott áll egy emelvényen a bejáratnál, a király körül pedig ott vannak a parancsnokok és a kürtösök, az egész köznép meg örül és fújja a kürtöket, és látta az énekeseket a hangszerekkel, akik dicsérő énekeket vezették, akkor Ataliá megszaggatta ruháját, és ezt mondta. Összeesküvés, összeesküvés. Jójádá azután szövetséget kötött az Úr, az egész nép és a király között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek. Azután az egész nép behatolt a Bál templomába. És lerombolta oltárait, Oltárait és bálványképeit összezúzták, Mattánt, a Bál papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Jójárdá a papokra és a lévitákra bízta az úrháza felügyeletét, ahogyan Dávid osztotta be őket. Ugye most megint visszahozzák, a Bál templomát lerombolják, a bálványimádást kiírtják maguk közül, és mit hoznak vissza? Papok, léviták, úrháza felügyelete, ahogyan Dávid osztotta be őket az úrházához. Hogy égő áldozatokat mutassanak be az úrnak, amint az megvan írva Mózes törvényében, vigadozva és énekelve Dávid rendelkezése szerint. Vigadozva és énekelve Dávid rendelkezése szerint. Nézzük tovább. Ezékiásnál, Krisztus előtt 726-ban. Odaállította a lévitákat az úrházába cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Dávidnak és Gádnak, a király látnokának, meg Nátán prófétának a parancsa szerint. Mert az úrtól jött ez a parancs prófétájától. Testvérek, itt van a válasz arra, hogy ezt a sátrat az elején föltettem, hogy ki készítette és ki készítette. Dávid önkényesen visszahozott a sátrat, csináltatott. Azt olvassuk itt, hogy Dávidnak és Gádnak, a király látnokának, meg Látán prófétának a parancsa szerint, mert az úrtól jött ez a parancs. Az úrtól jött ez a parancs. Oda is álltak a léviták Dávid hangszereivel. Ugye, hogy már nem tudom, hogy hanyadik, most már nem írom föl, mert elment az időnk. Ezékiásnál megint előjön Dávid parancsa, Dávid rendelkezése, az Isten tiszteleti rendbe való beszövése, a hálának, az örömteli éneklésnek, a dicsőítésnek, a dicséretnek. A papok meg trombitákkal is megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égő áldozat bemutatását, elkezdték az Úrnak szóló éneklést és trombitálást Dávidnak, Izrael királyának a hangszereivel. Ekkor leborult az egész gyülekezet. Az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Mindez addig tartott, amíg vége nem lett az égő áldozatnak. Amikor vége lett az áldozat bemutatásának, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és leborultak. Ezután megparancsolta Ezékiás király és a vezető emberek a lévitáknak, hogy dicsérjék az urat Dávidnak és Ászáf látnoknak a szavaival. Ők pedig örömest mondtak dicséretet, meghajoltak és leborultak. Azután megszólalt Ezékiás és ezt mondta, most már fel vagytok avatva az Úr szolgálatára. Jöjjetek és hozzatok véres áldozatokat és hálaáldozatokat az úrházába. Hozott is a gyülekezet véres áldozatokat és hálaáldozatokat, és akit a szíve arra indított, égő áldozatokat is. Ennyi égő áldozatot hozott a gyülekezet, 70 marhát, 100 kost és 200 bárányt. Mindez az Úrnak szóló égő áldozat volt. Tovább.
Most jön az 5. király.
Várjál, még nem.
Ja, bocsánat.
Hú, hol vagyunk? Azután pedig megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izraeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon át nagy örömmel. A léviták és a papok minden nap dicsérték az Urat, erős hangú hangszereken játszva az Úr tiszteletére. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatokat az Úr tiszteletére. Tovább folytatják még 7 napig, és még 7 napig tartották. Jó, nem olvasom el végig. Ugye nagy örvendezésről van itt is leírás. Jó. Menjünk tovább, Jósiás királynál. 2 Krónikák 35, Krisztus előtt 623-ban tartunk. Ugye, Krisztus előtt 400 körültől megszűnt a kinyilatkoztatás Jézus idejéig. Tehát csak azért mondom, hogy itt most szinte 100 éveket ugrunk, és elő-elő kerül a Dávid parancsolata és rendelkezése szerint való Isten tiszteleti mód, kiegészítés, mert ugye az áldozatokat Mózes rendelkezése szerint is, és a hála áldozatokat Dávid szerint is, itt összekapcsolódott ez a kettő. Ászáf fiai, az énekesek is a helyükön voltak, Dávidnak, Ászáfnak, Hémának és Jerutonnak a király látokák a parancsa szerint, Jósiásnál. A kapuőrök is ott voltak minden kapunál. Stb. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben Sámuel próféta ideje óta. Ugye Ászáf, Dávid kortársak együtt éltek, és itt megint Jósiásnál előkerül ez. Most csak ezek kivonatok a Bibliából,
Esdrásnál megint azt látjuk, hogy Ászáf fiai cintányérokkal, már 536-ban vagyunk, 90 évvel később. Ászáf fiai cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Énekeltek dicsérve és magasztalva az Urat. Az egész nép pedig nagy örömújongásban tört ki dicsérve az Urat. Sokan hangosan sírtak, amikor szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját. Sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek. Úgyhogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújongás hangját a sírás hangjától. Mert a nép igen hangosan újjongott, és messzire hallatszott a hangja. Újjongás és sírás együtt, ugye? Mi is a szívünkben, ugye? Összekeveredik Krisztus síratása idézőjelben az ő szenvedésnek, és az örömújongás hangja. Nehémiásnál a következő, Krisztus előtt 446. Papok meg léviták összegyűltek az énekesek, papok meg léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet. Két nagy hálaadó énekkor, egyik jobb felé indult a papsághoz tartozók közül, harsonákkal vonult zekarján. Ugye, Nehémiás idejében tovább menjünk, akkor lejött. Dávidnak az Isten emberének a hangszereivel, élükön Esdrás írás tudóval, a másik hálaadók énekkor bal felé haladt a várfalon. Azután énekelni kezdtek az énekesek, és örültek, az Isten nagy örömet szerzett nekik. Mennyire örülnek, ugye? Dávidtól forrásozik, innen indul, amikor ő vitte a ládát. Ezért tartottam fontosnak felírni ezt a történéseket erre a nagy örömre. Nagy öröm. Dávid, hát mehetünk lejjebb. Dávidnak a parancsa szerint, mert igen régóta Dávid és Ászáf idejétől fogva voltak az énekeseknek vezetői, és voltak Istent dicsérő és hálaadó énekek. Tehát itt a Biblia megint egy olyan fajta tanúságot tesz, hogy Dávidtól, időszakától vannak Istent dicsérő és hálaadó énekek. Jó. Még akkor föl szeretnék olvasni egy, lapozzunk lejjebb, és akkor ott is megvan. Ószövetségi proféciák, amelyek különlegesen említik Dávid sátorát. Ézsaiásban azt olvassuk, hogy kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül az Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal és szorgalmazza az igazságot. Nagyon érdekes, hogy itt Dávid sátorában van az a bíró, aki törődik a joggal és szorgalmazza az igazságot. Tehát ez nem egy perifériális kis sátor, hanem még egy proféciában is előkerül, hogy a Dávid sátorában ül az a bíró, aki fog törődik a joggal. Ugye nem a kőtemplomot említi, a salamoni templomot, nem is a Mózes templomát, hanem a Dávid sátorát, ahol a hála és az öröm áldozata a döntő különbség. Az a lelkiállapot, amikor eltűnik az én, és az Isten dicsősége kerül a homlok terünkbe. Dávid sátorában ül a bíró. Ugye az Ámosz 9-ről már beszéltünk. Jó. És az új szövetségből a múlt alkalommal is felolvastuk azokat, hogy buzdít, hogy zsoltárokkal, lelkiénekekkel buzdítsuk egymást, és így dicsőítsük az Urat, a mi Istenünket. Tehát összefoglalásként röviden, a dicsőítés az a mi belső lelki, szellemi állapotunk, ami Isten jó indulatától ébredhet bennünk, az a vonzalom, ami az ő irányába megy. A mózesi sátor és az ahhoz kapcsolódó rendelkezése Istennek és a Dávid sátora összekapcsolódik a templomban, a Salamon templomában, a Fridláda ugye elhelyezésre kerül, ott már egyfajta újféle istentiszteleti rend, a mózesi és a Dávid által rendelkezések szerinti, öröm és hála áldozattal kiegészített
egyéb áldozatok kerülnek az Isten tisztelet keretébe. Ez előjelzi nekünk az új szövetségi Ámoszi proféciában való leomlott sátor, ami ugye azért omlott le, mert elfelejtették az örömöt és a hálát. Hogy is lehetne, aki nem szent és nem tiszta, és Bál templomok, meg bálványszónyokat követ, az ugye azt olvassuk az Ószövetségben, hogy azt gondoljátok, hogy hangszereitek olyan, mint a Dávidé? Tehát maga a dicsőítés, meg a zene, az semmi. Az azzal a lelkülettel és a szentséggel párosulva Dávidi dicsőítés. Nem a hangszer, meg a hangszereknek a száma, meg a dicsőítés tetszik Istennek. Hát Isten azt mondja, hogy bárcsak zárnátok be azt a templomot, ne égne hiába oltáromon a tűz. Viszik az áldozatokat pedig. Azt mondja, ne hozzátok. Jézus is hasonlóan csatlakozik ehhez, hogy ha viszed áldozatokat az Úr elé, de elszakadod, hogy Atya fiával van rendezni való, hagyd ott. Tehát nem, ne az áldozatokat hozzad. És egyébként a... Bocsánat, csak még egy gondolat. A zsidókhoz itt levélből az a ige szakasz az az, hogy áldozat, ahol azt mondja, hogy áldozatot, élő áldozatot nem akartál, testet alkottál nekem, hogy teljesítsem akaratodat Istenem. Hát azt mondja a zsidó levél, hogy égő és véres áldozatot nem akartál. Hát akart, mert ő rendelte, Isten rendelte. Itt meg azt mondja, nem akart. Hát nem akart, mert nem az legyen az Isten tiszteletünk, hogy elkövetem a bűnt, majd viszek áldozatot, majd bocsánatot kérek, ugye? Tehát mind a kettő igaz, akar Isten áldozatot, és nem akar Isten áldozatot. Csak mind a kettő más jelentéstartalommal igaz. Úgyhogy ez az örömteli imádat, ami túllép az értelmünkön, az újongás, és egyébként a halleluja, az azt olvastam, hogy azt jelenti, mi úgy azt szokták mondani, hogy dicsőség az Úrnak, a Jah az ugye az Istennek a neve, a hallál héber ige, az, annak a pontos fordítása az az, hogy is van, azt mondja, hogy lármásan örül, igen. Lármásan örül Jahnak. Tehát amikor azt mondja egy zsidó, hogy hallelujah, akkor az azt jelenti pontosan, hogy lármásan örülök az Úrnak. Ez az újongás. Én például néha szoktam újongani, mikor mondjuk valaki Forma 1-ben mondjuk a kedvencem megelőzi azt a tök unalmas Forma 1-ben két óra hossza, de van az a két perc, amikor az az előzés megtörténik, amit én akkor szoktam, akkor Dani is csak néz rám, hogy mit csinálok, ugye. Tehát az újongás az az. Nem az az újongás, amikor lehajtott fejjel mondjuk azt, hogy valamit csinálok. És Dávid ugye így ment, Mikál is ugye ezért vetette meg hírből, és amit nem kellett volna ugye neki. Tehát látjuk Mikál és Dávid esetét, két szereplője a újfajta Isten imádat, Isten tisztelet indulásának, és tanulságokat vonjuk le belőle. Látjuk, hogy végigvonul az Ószövetségen, a megújulásokkor előkerül ez a Dávidi dicsőítés, a Dávid sátorára hivatkoznak proféták, és azt kívánom, hogy párosodjon szentséggel a mi életünkben is, hogy megmaradhasson ez az öröm. És ez a dicsőítés, ami felhőtlen, és Isten elfogadja tőlünk.